Ből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Föld ezer esztendeje megtart minket, hazát és életet ad. Ezért az államalapítás ünnepe és az új kenyér megszegése a magyarság megmaradásának jelképe. Jelentette ki Nagy István agrárminiszter az államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartott kitüntetési ünnepségen a Pesti Vigadóban az Agrárminisztérium közleménye szerint. A rendezvényen a miniszter arra emlékeztetett, hogy augusztus 20-án egyszerre emlékezünk a keresztény magyar állam megalapítására, Magyarország születésére, és megszegjük az új kenyeret. Ilyenkor ünnepeljük a múltunkat és a jövőnket, a jelenben való létünket, a magyarságot. Szent István emlékezete minden időben erkölcsi példát és egész magyarságot illető történelmi örökséget és közösségi, lelki erőforrást jelent mindannyiunk számára. Államalapító királyunk ereje és bölcsessége olyan szilárd alapra építette Magyarországot, amelyek 1025 éve megtartanak bennünket, tette hozzá. A következő két hétben megvalósulhat Vlagyimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök találkozója, közölte Friedrich Merz német kancellár, Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel Washingtonban közép-európai idő szerint kedhajnalban tartott tárgyalását követő sajtótájékoztatóján. Volodymyr Zelenszkij pedig kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről. A német kancellár hangsúlyozta, hogy nem szabad Ukrajnát területi engedményekre kényszeríteni. Egyben pedig üdvözölte a Trump által kilátásba helyezett Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat. Az amerikai Egyesült Államok kézbiztonsági garanciákat adni, és ezeket az európaiakkal közösen koordinálni. Tehát egy békeszerződés esetén Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kap. Ez a mai napon elért eredmény, húzta alá a német politikus. Megemelhetik az orosz és az ukrán küldöttség szintjét a közvetlen kétoldalú tárgyalásokon. Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. Közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója, kedre virradóra az orosz sajtóval. A tájékoztatás szerint a felek támogatásukról biztosították az orosz-ukrán közvetlen tárgyalásokat. Ezzel kapcsolatban megvitatták azt az elképzelést, hogy meg kellene vizsgálni az ukrán és az orosz fél képviselői, vagyis azon képviselők szintjének emelését, akik részt vesznek az említett közvetlen tárgyalásokon, mondta Usakov. A Kreml tisztségviselője szerint a két elnök hajnali telefonbeszélgetése mintegy 40 percig tartott. Trump tájékoztatta Putyint a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai ország vezetőivel folytatott tárgyalások eredményéről. Az orosz vezető ismételten méltatta amerikai hivatali partnere személyes erőfeszítéseinek fontosságát az ukrajnai hosszú távú rendezéshez vezető megoldások keresésében. Lezárult a 13. Tiszai PET kupa. A 15 résztvevő csapat augusztus 9-e és 14-e között 58 km hosszan tisztította meg a folyó árterét Balsa és Tiszadob között, és 9 tonna hulladékot találtak, közölték a szervezők a távirat irodával. A PET kupa egyesület közleménye szerint a verseny végére 2183 zsák hulladék, 25 gumiabroncs és több mint fél tonna nagy darabos hulladék gyűlt össze. Az összegyűjtött szemétnek körülbelül a 60%-a újrahasznosításra alkalmas, azaz körforgásban tartható. A hulladék elszállításában a PET kupa partnere a Mohumul hulladékgazdálkodási ZRT volt. Hosszú és alapos előkészítő munka, valamint a megfelelő jogi eljárások lezárását követően megkezdődik Miskolc ikonikus épületének, a koronaszállónak a teljes körű felújítása, illetve a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei tehetséggondozó központ kialakítása. A kivitelező átvette a munkaterületet, és a szükséges biztonsági intézkedések betartása mellett megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok, közölte a Matthias Corvinus kollégium a távirati irodával. Felidézték, az MCC 2020 végén vásárolta meg az épületet Miskolc önkormányzatától. Az ingatlan birtokba vételét követően az alapítvány folyamatosan állagmegóvási munkálatokat végzett az épületen, melyek célja az építészeti értékek megóvása és a további pusztulás megelőzése volt. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos száraz idő várható, többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Idén is lesz fáklyás királyköszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az EGRI Dobótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede lajosvárosi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Augusztus 16-át ünnepi kalendáriumunkban piros betű is jelezhetné. 1962-ben ezen a napon született meg ugyanis a Beatles, új dobosuk csatlakozásával ekkor állt össze először a halhatatlanná vált liverpooli csapat, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison és persze Ringo Starr. Élő felvétel 1962. augusztus 22-én a Liverpooli Cavern Clubban készült először róluk. Ez az első olyan felvétel, amely a csapatról az új felállásban készült. 1962. szeptemberében aztán elkészült első igazi lemezük is. Kedves hallgatóink, műsorunkban a Beatles együttes ma is élő tagjának, Paul McCartneynak életművével foglalkozunk, és felcsendülnek olyan zeneszámok is, amelyek születésénél aktívan közreműködött. Műsorunkhoz jó rádiózást kívánunk, és most szóljon egy halhatatlan dal, a Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Paul McCartney elismerten a 20. század egyik zenei ikonja. Az Egyesült Államokban 29 lista vezető kislemezével ő tartja a rekordot. Ebből 20-at a Beatles, a maradék 9-et a Wings tagjaként, valamint szóló karrierje során adott ki. Több mint 50 top 10-es slágert írt, vagy volt bennük társszerző. Többet, mint bárki más. Nagy hatású basszusgitáros, elismert gitáros, zongorista és dobos. McCartney és John Lennon voltak a Beatles két fő dalszerzője, és az ebben az időszakban írt dalai, mint a Hey Jude, a Yesterday vagy a Let It Be rendszerint a könnyű zene történetének legjobbjai közé sorolják. Kedves hallgatóink, a következő percekben hallgassunk meg ezek közül néhányat.
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song. Start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. So let it out.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Paul McCartney a Beatles 1970-es feloszlása után is sikeres művész maradt. Az 1970-es években Wings nevű zenekarával, majd később szóló karrierje során Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban 30 top 10-es kislemeze jelent meg. Sokszor vetik a szemére, leginkább a brit sajtó, hogy régi módi. Ennek ellenére még ma is rengetegen kedvelik. 36 éves szóló karrierje során ott volt a slágerlistákon, és beiktatták Rock and Roll Hall of Fame-be. A zenélés mellett gyakran fest, bár eddig még nem rendezett kiállítást. Támogatja az állatvédő szervezeteket, a taposóaknák felszedésére irányuló kezdeményezéseket, és lelkes híve a vegetáriánizmusnak. És még néhány érdekesség Paul McCartneyről. A Yesterday a legtöbbet feldolgozott dal a világon, több mint 3000 különböző változata létezik. Egyébként ez a dal a világ legnépszerűbb dala. Csak az Egyesült Államok rádióállomásai több mint 6 millió alkalommal játszották eddig. Paul McCartney a legsikeresebb könnyűzenei szerző és előadó, 100 millió eladott kislemezzel és 60 aranylemezzel. Egyébként a Sussexi Egyetem tiszteletbeli doktora zenében. és ő az első rockzenész, aki megkapta Csille lovagi érdemrendjét a zenéért, a békéért és az emberek egyetértéséért végzett szolgálataiért. A világ leggazdagabb rockzenészeként tartják számon. Egy 2004-ben végzett felmérés szerint a vagyona 762 millió font körül van. Ő az egyetlen Beatles tag, aki elvégezte a középiskolát, egy művészeti szakközépiskolát. A New York-i rendőrség tiszteletbeli nyomozója, és sok híres zenészhez, például Jimi Hendrixhez, Ringo Starrhoz, vagy éppenséggel Wolfgang Amadeus Mozarthoz hasonlóan McCartney is balkezes. És állítólag sohasem tanult meg kottát olvasni, ehelyett a hallására hagyatkozik. Ennyit röviden Sir Paul McCartneyről, a következő percekben pedig két nagyon ismert szerzeményt hallanak tőle, az egyik egy duett Stevie Wonderrel, a másik pedig szóló karrierje egyik legnépszerűbb felvétele. Jó szórakozást kívánunk!
What we need to survive together.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Beatles egyik tagjának, Paul McCartneynak életművével foglalkoztunk, és olyan zeneszámok csendültek fel, amelyek megszületésénél aktívan közreműködött. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden munkatársam nevében búcsúzom önöktől, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk témája az ikonfestés lesz, majd a Mihály ikonfestővel beszélgetünk a görögkeleti szakrális festészet történetéről, ikonrombolás koráról, a festés módjáról, dogmatikai alapokról, jelképekről és az ikonasztázionról is. Tartsatok velünk, érdemes!
Gospodj Votarisa,
Господь воцарися в небо ту облечеся.
Дому твоєму подобається тиня, Господи, в того тут дней.
Господь воцарися в небо ту облечеся.
Mai témánk az ikonfestés írott és írottlan szabályai. Vendégem a témában Vajda Mihály, görögkatolikus állandó diakonus. Szeretettel köszöntöm, ikonfestő, dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké, dicsértessék Jézus Krisztus.
Az ikonfestés története elég régre nyúlik vissza, talán az első századokban, ugye? Mikor kezdődött az ikonfestés, vagy a hasonló az ikonfestéshez?
Hát tulajdonképpen rögtön a kezdetektől jelen van valamilyen formában, sőt, hogyha mondhatok ilyen furcsaságot, a kereszténység előtti időkre visszatekint, legalábbis technikáját tekintve, hiszen az egyiptomi múmia portrék nagy mértékű hasonlóságot mutatnak az ikonokkal, a korai ikonokkal mindenképpen, amelyek az ikonrombolás korszaka előtti, 6. század előtti időszakban készültek. Ezek nagyon-nagyon hasonlóak, ez még viasz technikával készült képek. Gyakorlatilag ezt a technikát emelte be az egyház is az ő szakrális művészetébe, így készültek az első ikonok. Tehát a technikát azt nem maga az egyház, hogy mondjam, kebelén találták ki, hanem a kor meghatározó művészeti ágazatai, hogy így mondjam, nyomot hagytak a szakrális művészetben. De természetesen a dogmatikai tartalom az újdonság volt.
A szabályok mennyire változtak, mennyire szigorúak, és mennyire lehet mondjuk improvizálni?
Tehát nagyon fontos az, hogy ragaszkodjunk a kánonokhoz, amelyek előírják azt, hogy hogyan szabad ikont festeni. Persze ez nem azt jelenti, hogy meg van kötve az ikonfestő keze, de azt látni kell, hogy a keleti egyházban nagyon érzékenyen reagálnak arra, hogy egy kép hogyan készül el, és ennek oka van. Mégpedig az, hogy nyugaton ez az időszak, amit úgy nevezünk, hogy az ikonrombolás időszaka, ez kisebb nyomot hagyott. Keleten elég nehéz elképzelni, hogy az összes bizánci templomból kihorják az ikonokat, elégetik, leverik a mozaikokat, lemeszelik a falképeket, pedig ez megtörtént. És ez a válság volt az, ami gyakorlatilag kiérlelte az ikonokhoz való hozzáállást, illetve azt a dogmatikus tudatot, hogy mi is az, hogy kép. És az a 7. egyetemes zsinat 787-ben rendelkezik arról, hogy lehet ikonokat festeni, megadja ennek a dogmatikai megalapozását, és azóta is ez nagyon mélyen él a keleti egyházban, hogy ennek a talaján maradva szabad és kell is ikonokat festenünk.
Ön mióta fest ikonokat, és miért kezdett bele?
Hogy miért kezdtem bele, hát azt nem tudom pontosan megmondani, nagyon vonzottak az ikonok, egy kiállításon találkoztam először ikonokkal, és ott született meg először a konkrét gondolat, hogy ezzel foglalkoznom kellene. Semmilyen művészeti előképzettségem nem volt, ügyesen rajzoltam gyerekkoromban, de soha nem fejlesztettem ezt semmilyen irányba. És hát a 2000-es években nagyjából olyan 2005 környékén kerültem be Budapesten egy ikonfestő körbe, ami így az első élményeket jelentette, és 2011 az igazi vízválasztó, akkor találkoztam a mostani mesteremmel, mai napig is tanulok, egy görög ortodox ikonfestőtől, Dimitris Szirregalásztól, aki Athénban él, és hát nagyjából évente találkozunk, akkor velünk tölt néhány hetet, van egy kis csoportja Budapesten, és gyakorlatilag 2011 óta hát komolyan foglalkozom ezzel a művészeti ággal.
Milyen típusai vannak az ikonoknak, akár az ábrázolást tekintve?
Tulajdonképpen az, hogy falképről vagy táblaképről beszélünk esetleg, vagy mozaikokról, az teljesen mindegy, abból a szempontból ez mind ikon. Sokszor a köznyelven csak a fatáblára festett ikonokat nevezzük ikonnak, de ikon maga a szó azt jelenti, hogy kép. A legkorábbi időszakokban, már a katakombák időszakában is találkozunk falképekkel, tehát valószínűleg ezek voltak a legkorábbi keresztény ábrázolások. Ezek nyilván nem a mai értelemben vett, kidolgozott ikonok voltak, de mindenképpen Jézus Krisztust és az Isten szülőt, adott esetben szenteket ábrázoltak már akkor is, tehát az ős keresztények is. És folyamatosan, amit említettem, az ókori, különösen hellén kultúrának a hatására elkezdesz finomodni, komplexebbé válni, gazdagodni. Az ősi görög szobroknak, festményeknek a mozdulatai, arányai jelennek meg az ikonokon. Tehát az, hogy ma hogyan rajzolunk meg egy szemet, egy orrot, egy szájat, ez, hogyha valaki megnéz egy régi görög szobrot, pontosan úgy ezeket a vonalakat láthatja rajta, tehát ez öröklődött. És amikor kialakul az a korszak, amikor nagy templomokat, bazilikákat építenek, akkor megjelenik a mozaik művészet, illetve a falképek megjelennek, és a táblaképek funkciója tulajdonképpen az, hogy hát odébb lehessen vinni, meg lehessen fogni, haza lehessen vinni, egy falra otthon is föl lehessen tenni. Tehát ezek a mobil verziói, ezek a táblaképek a templomi falképeknek. És ez azért hangsúlyoznám, mert az ikonok szerepe az nem valamiféle dekorációs, nem tudom, funkcióból ered, hanem itt lényegében az ikon az a liturgiának nagyon fontos eszköze. Tehát, hogy egy tipikont előveszünk, ami a bizánci szertartású szent liturgiának a végzését leírja, akkor ott ilyenekkel találkozhatunk, hogy a diakónus megtöményezi a két alapképet. Tehát feltételezik, hogy van két ikon minimum, a Krisztus és az Isten szülő ikonja. Tehát ezek nélkül nem igazán szoktunk végezni szent liturgiát. Hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülnénk, hogy nem templomban, kápolnában, hanem valahol egy teremben kell valami miatt, nem tudom, sportcsarnokban egy tömeg miatt, ugye valami nagyobb rendezvény esetén liturgiát végezni, ott is legalább két festőállványra két ikont kitesznek. Tehát a liturgia az, ami a természetes közege az ikonoknak, és ezt úgy lehet leginkább megérteni, hogyha megértjük azt, hogy az egyházi művészet több csatornán nyilvánul meg. Tehát az ikonok világa és a himnusz költészet világa az pontosan ugyanaz, csak az egyik hangokkal, szavakkal, a másik pedig színekkel fejezi ki teljesen ugyanazt. Tehát a liturgia az Isten dicsőítése és az Istennel való találkozásnak az igénye, élménye az, ami a legfontosabb velem az ikonfestésnek, és így természetes közeg a templomnak a fala, amikor az ünnepek, a szentek körülvesznek minket, és azok a zsoltárok, tropárok, sztihirák, amiket a vecsernyén, útrenyén, a liturgiában éneklünk, azok megjelennek színekben körülöttünk.
A Biblia Pauperum, a szegények bibliája, ilyen funkciója is volt az ikonoknak, tehát, hogy egy történet mesélés?
Igen, bizonyára volt ilyen is, hiszen azért a középkorban nem mindenkinek adatott meg, hogy otthon a polcra fölnyúljon és levegyen egy Bibliát, mint hogy mi azt ma megtehetjük, vagy a mobiltelefonunkon is akár tudjuk ma már olvasni. Az egyszerű ember a templomi felolvasáskor hallotta a Szentírást, és hogyha körülnézett, hogyha volt olyan szerencséje, hogy olyan helyen járhatott templomba, ahol a bizánci ikonográfia szerint meg volt festve a templom, akkor bizony ezek a történetek ott megjelenettek a falon. Bizonyára volt ilyen funkciója is.
beszéljünk a színekről, milyen színeket használ festés közben, és mondjuk az arany különös jelentőséggel bír, ugye?
Igen. Hát a színek nyilván nagyon fontos elemei egy ikonnak, de ahogy úgy képzeljük el, hogy van egy ikonfestők kézikönyve, van egyébként, de nem egy, hanem különböző ikonfestők után maradtak fönt ilyen eligazító jellegű tanácsok, de azért ez egy jóval színesebb világ, mint ahogy elsőre az ember gondolná. Tehát nincs egy olyan kódex, ahol le van írva, hogy csak így szabad ikont festeni, és a Szent Miklósnak a felonja az mindig pont ugyanolyan színű kell, hogy legyen. Ugyanis alkalmazkodunk az adott helyzethez. Tehát, hogyha egy templomot festünk, és van egy szentek sora, akkor nem lehet mindenki piros azért, mert vértanú volt. Tehát sokszor ilyen gyakorlati szempontok is bejönnek a képbe. Tehát az a, tudom, hogy ez olyan vonzó, amikor azt hallja az ember, hogy hú, ez nagyon, nagyon misztikus dolog, mint minden színnek jelentése van. Nincs minden színnek jelentése feltétlenül. Sokszor arra is nagyon figyelnünk kell, hogy színtanilag egy kompozíció helyes legyen. Tehát, hogyha minden vértanút mindig pirosba festünk, akkor találkozhatunk olyan helyzetekkel, amikor ez nem fog jól kijönni, amikor még 10 vértanú áll sorban a templomok abban a szakaszában, ahol őket jelenítjük meg. De azért vannak természetesen olyan színek, amelyek állandónak mondhatók nagyjából. Tehát például a Krisztus pantokrátor ábrázoláson ez a bíbor és kék összeállítás. Ugye Krisztuson az alsó ruha szokott lenni bíbor színű, a felső pedig kék, és az Isten szülő Szűz Márián pedig pont fordítva. Neki az alsó ruhája kék, és a felső ilyen bíbor bordó. És ezt úgy szokták magyarázni, hogy ez a bíbor szín az istenségnek a kifejezése, az isteni természetnek, a kék pedig az emberének, és Krisztus, aki Isten igéje, magára veszi az emberi természetet, Isten szülő pedig mondjuk úgy, hogy az emberiség nevében van ábrázolva, mi, akik átistenülünk, akik emberekként rendelkezünk az emberi természettel, de magunkról öltjük az isteni természetet, ahogyan Szent Péter apostol fogalmaz a levelében. Tehát vannak ilyen színek és színekhez kapcsolódó magyarázatok, de azért nem olyan merev ez, mint az ember elsőre gondolná.
Az aranynak mi a szimbolikája?
Igen. Az arany az... Hát, hogy meg akarjuk fogalmazni, hogy milyen színe van az aranynak, akkor az ember elkezdi vakarni a fejét, mert nem piros, nem kék, nem zöld, nem sárga, hát aranyszínű. És pontosan ez a lényege, hogy az általunk ismert színskálán túli megjelenésről van szó, tehát magának a fénynek az ábrázolására szokták emiatt használni, vagy kiválóan alkalmas arra, hogy megjelenítse azt a neme világi fényt, az isteni természetnek a világosságát, ami Krisztusból ragyog föl, elsősorban a színeváltozás történetében találkozunk ezzel, ahogy a Táborhegyén a három apostol előtt színében elváltozik, és az isteni természetnek a nem teremtett világossága az ő emberi testén és az ő emberi ruháján keresztül fölragyog. Most ezt próbáljuk elérni minden egyes ikonon, hogy az adott szent, ugye maga az Úr Jézus, teste és ruhája, maga az egész alak belülről ragyogjon, ezért nincsenek árnyékok az ikonokon. Tehát soha nem találkozunk ilyennel, hogy valaki áll egy, nem tudom, a talajon, és akkor vet egy árnyékot. Nem vet árnyékot, mert nincs külső fényforrás, hanem az alak belülről árasztja a fényt, mert az átistenülés állapotában van. Emiatt nincsen a szemükben fény. Tehát nem csillan meg a pupillában fény soha az ikonokon. Az egy nagyon nagy hiba, hogyha valaki ezt befesti, mert nem külső a fényforrás.
Milyen hibákat lehet még elkövetni? Mik a legtipikusabb hibák mondjuk egy ikonfestő életében?
Hát az első az, hogyha nem imádkozik. Az nagyon nagy hiba. Lehet arról beszélni, hogy mit miért használunk, hogy mivel aranyozunk, mivel festünk, hogyan festünk, de fontosabb, hogy miért festünk ikonokat. És hadd kanyarodjak vissza megint az ikonrombolásoshoz, amikor ez a jelenség felütötte a fejét, és elsősorban damaszkuszi Szent János atyánk volt az, aki egy nagy alakja volt ennek a kérdésnek a tisztázásának, akkor az egyház igazából megértette azt, hogy nem csak hogy szabad, hanem kell festenünk ikonokat. Valóban az Ószövetségben ott van az a szabály, az a törvény, Istennek a parancsolata, hogy ne készíts rólam faragott képeket, ugye, mert a bálványimádás veszélye leselkedik ilyenkor az emberre. De miért? Mert az Ószövetségben Istent senki nem látta. És az a vízválasztó Ószövetség és Újszövetség között, hogy Isten emberré lesz. Tehát a hitünknek pont ez a lényege, hogy Isten, aki addig rejtve volt, aki a proféták által persze szólt, az most láthatóvá vált, eljött közénk, éppen erre készülünk ugye adventben, hogy Isten eljön, fölveszi az emberi testet, és ezáltal körülírhatóvá, leírhatóvá válik. És mivel valóságosan emberré lett, lefesthetővé válik. Hogyha azt mondom, hogy Istent nem lehet megfesteni, mert Isten mindenen túli, akkor nem vettem komolyan a megtestesülésnek a valóságát. Tehát azt mondják az atyák, hogy nem csak hogy szabad, hanem kell, hogy hirdesse a képek által is a megtestesülésnek a valóságát. És ez a legfontosabb, hogy megértsük, hogy az ikon elsősorban a hitünknek a kifejeződése, az egyház hitének a kifejeződése, és a személyes hitünknek is a kifejeződése. És hadd kanyarodjak vissza megint, vagy hagyj állítsam párhuzamban az egyházi énekléssel. Tehát bizonyára vannak művészek, akik fantasztikusan el tudnak énekelni egy Ave Máriát, vagy egy bizánci himnuszt. Na de az azért íródott meg, hogy a templomban Isten dicsőségére és Isten imádására szóljon, elsősorban neki szóljon, és minket is Isten felé mozdítson meg. Tehát, hogyha valaki hit nélkül technikailag el tudja érni, de úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog hiányzik egy Ave Máriából, ha valaki olyan énekli, aki számára ez egy ilyen kultúrtörténeti jelenség, de igazából úgy gondolja, hogy az ég üres. Tehát miért festünk, ez a legfontosabb.
Témáját tekintve az új szövetség gyakoribb az ikon ábrázolásban, ugye, mint az ószövetség. Ritka az ószövetség, ugye, viszonylag.
Talán csak amiatt gyakrabban ábrázolunk ugye, új szövetségi jeleneteket, és hát szenteket, vagy hát elsősorban magát az üdvözítőt, hiszen, mint mondtam, épp a megtestesülés az, ami az apropója az ikonfestésnek, de nagyon fontos előképek vannak az ószövetségben. És pont az oltár, illetve hát a szentély az, ahol nagyon sok ószövetségi motívum jelenik meg, azok az előképek, amelyek az eukarisztikus áldozatnak az előképeiként fogható föl, például Illés próféta, hogyan holló hozza neki a kenyeret, vagy Jákob lajtóriája, tehát nagyon sok ószövetségi jelenet megjelenik a ószövetségi áldozatbemutatások, Ábel, Melkizedek és a többiek. Tehát nincs ott egy olyan éles határ, hogy nem ószövetségi, azt nem szabad ábrázolni. Ábrázoljuk a nagy ószövetségi szenteket, profétákat, általában egy külön egységben, egy külön falon megjelennek ők is, de egyértelműen az üdvözítő életére és majd az egyház életére fókuszál, inkább a kereszténység, tehát ezek a témák nyilvánvalóan gyakrabban megjelennek.
A görög keleti templomokban hatalmas ikonosztáziont csodálhat meg a látogató, ennek is vannak szabályai, a felépítés szabályai, mik a legfontosabb alapszabályok az ikonosztáziumban, ha belépünk egy templomba, akkor mi az, amit észrevehetünk, vagy megfigyelhetünk ezentúl?
Igen, az első jele annak, hogy görög templomban vagyunk, vagy ortodox, vagy görög katolikus templomban, hogy van egy ikonosztázion, ami persze sokféle lehet, tehát alapvetően két hagyomány alakult ki, a görög és a szláv. A görög általában egy egysoros, egy alacsony ikonosztázion, amely megengedi azt, hogy belássunk a szentélybe, a szentélynek a mennyezeti képeit engedi láttatni. A négy alapkép mindenképpen ott van, ami a három ajtó két-két oldalán helyezkedik el, tehát középen van egy nagyobb ajtó, amit úgy nevezünk, hogy királyi ajtó, ezen vonul be a papság, elsősorban a püspök, amikor a szent liturgiát végezzük. Ennek a két oldalán van egy Krisztus és egy Isten szülőikon, és két oldalt pedig két kisebb ajtó, amit a diakónusi ajtóknak nevezünk. Ezek pedig, tehát a bal oldali, mondjuk így legutolsó, legszélső kép a mi hagyományunkban Szent Miklós, aki hát egy olyan prototípusa a szenteknek, hogy egy olyan kiemelkedő példája a hitünknek, és egy olyan eszménykép, akit minden keresztének érdemes és kell követnie. És a jobb oldalon pedig a diakonusi ajtó mellett a templom címünnepének az ikonja van, a szentnek vagy az ünnepnek az ikonja. Tehát ez a négy ikon, ez biztos, hogy ott van, és e fölött még különböző sorok alakultak ki, apostolok, proféták, 12 nagy ünnepnek a sora, és ebből egészen magas kompozíciók is kialakultak, de ez már a szláv hagyomány, ahol egészen fölépítik egészen a mennyezetig, tehát nem nagyon engednek belátni a szentélybe, sőt, egy függönyt is be szoktak húzni. Aminek nem az az oka, hogy ott valami olyan titkos dolog történne, amire féltékeny a papság, hanem valójában azt a misztériumot szeretnék hangsúlyozni, ami a szemünk előtt történik, mégsem látható. Tehát ha elbontanánk az ikonosztáziont, és engednénk látni azt, ahogyan a pap elmondja az anaforát, vagy aztán az epiklézist, és kérje a szent lelket, hogy szálljon le a kenyerre és a borra, meg a hívekre is, és tegye azt Krisztus testévé és vérévé, akkor sem látnánk, hogy ott pontosan mi történik. Az ikonokon viszont látjuk. Tehát az ikonok amellett, hogy ott eltakarják a szentélyben zajló eseményeket, egyszerre rejtik el, egyszerre hangsúlyozzák a misztériumot, és egyszerre jelenítik meg azt, ami az érzéki, fizikai szemeink számára láthatatlanok.
Fordított perspektíva. Ha valaki megfigyel egy ikont, akkor láthatja, hogy nem a szabályos perspektíva szabályait használja a festő. Mi az oka ennek, és hogyan is működik?
Én, mint említettem, az ikon természetes közege a liturgia. És nagyon jó, hogyha úgy viszonyulunk hozzá otthon is, hogyha van egy kis ikonsarkunk, legyen, mint hogyha az a templom meghosszabbítása legyen. Tehát ott viselkedjünk is úgy, mintha templomban lennénk, ugyanis az ikonokat nem azért festjük, hogy pusztán, hogy ábrázoljunk, ezeket ne úgy fogjuk föl, mintha fotók lennének, tudósítások lennének, mint a híradó kivonult volna mondjuk egy kánai mennyegzőre, és ott sikerült volna lefilmezni, hogy mi történt, hogy ez akkor történt jó régen, és nekünk semmi közünk hozzá, csak most hál' Istennek a képek alapján vissza tudunk oda nézni, tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy be akar minket emelni, mint a liturgia is be akar minket emelni Istennek az életébe, a Szent Háromság életébe. Ez a legfontosabb. És emiatt ezek az ikonok, még akkor is, hogyha van mögöttük táj, van mögöttük épület, nem akarnak úgy kinézni, mint ahogy a mi világunkban kinéznek, hanem az örökké valóság szempontjából próbálják ábrázolni egyfelől az ott történteket. Tehát látható, hogy egy-egy épület, egy-egy székasztal úgy áll, ahogy nem állhatna valójában. Egyszerre látjuk több oldalát, mert a nézőpont az nem a mi háromdimenziós világunk, hanem az Isten országa. Ez az egyik dolog. A másik pedig, amit említettem, hogy az esemény részesévé akar minket tenni, tehát a tér nem az ábrázolt személy mögött nyílik meg, hanem előtte felém nyílik meg. Ezért a fordított perspektíva hatásával érik azt el, hogy amikor odaállok egy szent elé, és a szemében nézek az ikonnak a segítségével, akkor azt érzem, hogy egy térben vagyok vele, együtt vagyok vele.
This would be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone.
In these days of cool reflection, you come to me.
Műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Vajda Mihály ikonfestővel beszélgettünk a görög-keleti szakrális festészet történetéről, ikonrombolás koráról, a festés módjáról, dogmatikai alapokról, jelképekről, színekről és ikonosztázionról is. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Sziasztok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,